szolgálni kell az élet evangéliumát. A problémák megoldása türelmes nevelő tevékenységet igényel, amely mindenkit arra indít, hogy viseljük egymás terhét. Sőt, ehhez bátorság is kell. Megfelelő komolysággal sokféle eszköz kell felhasználni. Az élet fakadása körül a születésszabályzás természetes módszerei adnak hatékony segítséget a felelős apaság és anyaság kérdésében. A házasságért családi tanácsadók tanácsaikkal értékes szolgálatot tehetnek. Habár el kell ismerni, hogy hazánkban sokkal több tanácsadó van a rosszra, mint az élet megőrzésére. A jó tanácsadók segíthetnek, hogy a házaspár a szexualitást keresztény módon nézze. Fedezze fel a szeretetet és az élet értelmét benne. Minden család átváltozhat az élet szentélyévé. A születő élet szolgálatában állnak mindenhol a világon azok a központok, amelyek az élet elfogadását segítik. Támogatásukkal sok leányanya és nehézségekkel küzdő házaspár tudja aggodalmát leküzdeni a születendő vagy már megszületett élet befogadására. A bajba jutott kisiklott beteg kirekesztett életeket gondozó és befogadó intézmények száma is nagy. Például a kábítószereseket rehabilitáló, az árvákkal, szellemi fogyatékosokkal, hajléktalanokkal sok közösség foglalkozik. Ezek annak megnyilvánulásai, hogy a szeretet találékony, és mindenkinek tudja adni az élet új reményét és konkrét lehetőségeit. Amikor pedig a föld élet vége felé közeledik, megint csak a szeretet az, amely megtalálja a megfelelő módot, hogy magukat ellátni nem tudó öregek, vagy gyógyíthatatlan betegek szükségleteire, magányukra és félelmeikre választ kapjanak. Ebben a helyzetben pótolhatatlan szerepe van a családoknak. Ugyancsak fontos a kórházak, a klinikák és a szanatóriumok szerepe. Rendeltetésük nem csak az, hogy a betegeket és a haldoklókat tápolják, hanem hogy olyan környezetté váljanak, ahol a szenvedést, a fájdalmat és a halált tisztelet veszi körül, és keresztény módon értelmezik. Hatékonyan megmutatkozik ez a szerzetesek kezében lévő, vagy bármi formában az egyházhoz kapcsolódó intézményekben. Ezeket az életet szolgáló intézményeket jól felkészült személyeknek kell irányítaniuk, akik tudatában vannak, mennyire döntő az élet evangélium az egyén és a társadalom javára. Sajátos felelősség hárul az egészségügyben dolgozókra, orvosokra, gyógyszerészekre, betegápolókra, kórházlelkészekre, szerzetesekre és szerzetesnőkre, adminisztrátorokra és önkéntesekre. Foglalkozásuk követeli tőlük, hogy őrizzék és szolgálják az életet. A mai társadalmi és kulturális környezetben az orvoslás könnyen elveszti eredeti erkölcsiségét. Ilyenkor nagy a kísértés, hogy manipulálják az életet, vagy egyenesen a halál munkatársai legyenek. De kísértéssel szemben ma óriási a felelősség. Az orvoslás a feltétlen etikai jellegéből kapja indítékát és legerősebb támaszát. Az ókori és mindenkor aktuális hipokrateszi estű kifejezi, hogy minden orvos köteles feltétel nélkül tisztelni az emberi életet és annak szent voltát. Az ártatlan ember élet feltétlen tiszteletének követelése az abortussal és az eutanáziával szembeni lelkiismereti tiltakozás. A gyilkosság soha nem lehet gyógyító beavatkozásnak tekinteni. Még akkor sem, ha csak eleget akarnak tenni a szenvedők kérésének. az egészségügy hivatása természete szerint szenvedélyes és makacs, igen az életre. Az orvosbiológiai kutatásnak is mindig vissza kell utasítani az olyan kísértéseket vagy alkalmazásokat, amelyek nem veszik figyelembe az emberi lény sértetlen méltóságát. Ellenkező esetben már nem az emberek szolgálatában állnak, hanem segítés látszatával tönkreteszik őket. Különleges szerep betöltésére hivatottak az önkéntesek. Nagyon értékes szolgálatot végeznek az élet érdekében, mikor szaktudásukat nagylelkű és ingyenes szeretettel kapcsolják össze. Az élet evangéliuma késztet őket arra, hogy az egyszerű emberbaráti érzés Krisztus szeretetének magasságába emeljék. Sok ezren az egész világon minden nap fáradoznak, hogy visszaszerezzék minden ember méltóságának tudatát. Keresik a nincsteleneket, a gyengébbeket, a segítségre várókat. A szeretet meg nem szűnő valósága megkívánja, hogy az élet evangéliumát szolgálják a társadalmi és politikai mozgalmak azáltal, hogy képviselik és védik az élet értékét a mai bonyolult társadalmunkban. Az egyéneknek, családoknak, csoportoknak és társulásoknak különböző címeken és módon megvan a maguk felelőssége. A társadalmi mozgalmak segítenek kulturális, gazdasági, politikai és törvényhozási programokat kidolgozni. Ezek a programok mindenkit tisztelve és demokratikus együttélés szabályai szerint hozzájárulnak egy olyan társadalom építéséhez, amelyben elismerik és oltalmazzák minden személy méltóságát, és óvják és támogatják mindenki életét. Ez a feladat különösen is terheli a közügyek felelőseit. Nekik, akik a közjó és az ember szolgálatára hivatottak, az a kötelességük, hogy döntéseket hozzanak az élet javára, főként a törvényhozásban. A demokratikus államban a törvények és döntések sokak egyetértésén alapulnak, így a hatalommal felruházott egyénekben meggyengülhet a személyes felelősség. Erről azonban soha senki nem mondhat le, akkor sem, ha törvényhozó vagy döntési mandátumuk van. A politikában a képviselők elsősorban nem pártjuk programjáért felelősek, hanem felelősek lelkiismeretüknek Isten előtt. Ők felelősek a saját lelkiismeretük és az egész társadalom előtt, ha igazi közjó ellen döntést hoznak, és egykor majd Istennek fognak számot adni, ha döntésük nem egyezett meg Isten örök törvényével. Az igaz, hogy a törvények az emberi élet védelmének nem egyetlen eszközei, szerepük azonban mégis igen nagy. Sokszor meghatározza a törvény gondolkodásmód és a szokás kialakításában. Újra megismétlem, hogy egy olyan törvény, amely sérti az ártatlan élethez való természetes jogot, igazságtalan, és mint ilyen nincs hatálya. Éppen azért határozottan megismételjük a fölhívást az összes politikus felé, hogy ne hozzanak olyan törvényeket, amely mellőzvén a személy méltóságát gyökerében fenyegeti a polgári együttélést. Az egyház tudja, hogy a pluralista demokráciában sokféle kulturális irányzat van jelen. Emiatt nehéz megvalósítani az élet hatékony törvényes védelmét. A bizonyosság azonban, hogy az erkölcsi igazság szükségszerűen visszhangot kelt minden lelkiismeretbe, bátorítsa a politikusokat, elsősorban a keresztényeket, hogy ne veszítsék el kedvüket. Hozzanak olyan döntéseket, amelyek számolva a konkrét lehetőségekkel elvezetnek az élet értékét elismerő és támogató igazságos rend helyreállításához. Ez a szempontból ki kell állnunk, hogy ne merjék kiköszöbölni a rossz törvényeket. Az élet elleni támadásoknak kedvező okokat kell eltávolítani, elsősorban azáltal, hogy biztosítják a családot és az anyaságot megillető támogatást. A családpolitikának kell az egész szociális politika kiinduló pontjának és motorjának lennie. Éppen ezért olyan szociális és törvényhozói kezdeményezéseket kell tenni, amelyek képesek biztosítani a feltételeket az apa és az anya hiteles döntés szabadságához. Újra kell rendezni a munkaügy, a lakáspolitikai és a szolgáltatások dolgait, hogy össze lehessen hangolni a munkára és a családra fordítandó időt. Így válik lehetővé a gyerek és az öregek gondozása. Az életet szolgáló politika jelentős fejezete ma a népesedés. Mikor elkezdték az életelleni politikát, a politikusok úgy vélték, hogy meg kell akadályozni a népesedés növekedését. De ha az ember belenyúl a természet rendjébe, ritkán sikerül valami jót elérni. Most 40 évvel később látjuk, hogy így a népesedési politika olyan jól sikerült, hogy az európai nemzetek kialásra ítélték magukat. A mi korunkban létrejött az idősek társadalma. Ezután nem az következik, hogy nem lesz elég hely a földön, hanem hogy a temetők túlnépesednek. Bizonyos ideig ez a kereslet miatt üzlet lesz, utána elcsendesedik ez az üzletág is. Kétségtelen, hogy a közhatalomnak feladata kezdeményezni a népesedés irányítását, de a kezdeményezéseknek mindig tiszteletbe kell tartaniuk a házaspárok és a családok elsődleges és elidegeníthetetlen felelősségét. Nem folyamodhatnak olyan módszerekhez, amelyek figyelmen kívül hagyják a szemét és az ártatlan ember élethez való jogát. Azért erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy a születések szabályozása céljából erkölcstelen eszközöket támogassanak, mint a fogamzásgátlás, a sterilizáció és az abortusz. A demográfiai probléma megoldásának útjai egészen mások. Kormányoknak mindenek előtt arra kell törekedniük, hogy gazdasági, szociális, egészségügyi és kulturális feltételeket teremtsenek, amelyek segítik a házastársakat. Egyedül ez az a megoldás, amely tiszteletbe tartja a személyek és a családok méltóságát és a népek hiteles kulturális örökségét. Széleskörű az élet evangéliumának szolgálata. Gondviselésszerű tere az együttműködésnek más vallások követőivel és minden jó akaratú emberrel. Az élet védelme és gyarapítása senkinek sem monopóliuma, hanem mindenki feladata és felelőssége. A harmadik évezredben az előttünk álló kívás kemény, csak az élet értékében hívők egyetértő együttműködése tudja elhárítani a civilizáció összeomlását. Az életet szolgáló népben nagyon fontos a család felelőssége. Isten szeretetéről van itt szó, melynek a szülők munkatársai. Ők szinte tolmácsai az élet továbbadásában és az atya tervei szerinti nevelésnek. A szeretet műve ugyanis a kölcsönös elfogadás, az ajándékozás. A család hivatása, hogy tagjai életét a születéstől a halálig elkísérje. A család az a hely, ahol az életet Isten ajándékát fogadni lehet, meg lehet védeni a sokféle támadással szemben. Ezért meghatározó és pótolhatatlan a család szerepe az élet kultúrájának építésében. A család házi egyház arra hivatott, hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja az élet evangéliumát. E feladat elsősorban a házastársakat érinti, akik arra hivatottak, hogy továbbadják az életet. Tudatában vannak, hogy az ember élet olyan ajándék, amelyet tovább kell ajándékozni. Egy új élet nemzésében a szülők felfedezik, hogy a gyermek kölcsönös szeretetük önátadásának gyümölcse, ugyanakkor ajándék mindkettőjüknek, ajándékból fakadó ajándék. A család elsősorban a gyerekek nevelésével tesz eleget az élet evangéliumának hirdetésével. A szülők szóval és példával a mindennap élet kapcsolataiban és döntéseiben bevezetik gyerekeiket a hiteles szabadságba, amely az őszinte önátadásban valósul meg. Kiművelik bennük a másik tiszteletét, az igazságérzetet, a szívélyes elfogadást, a nagylelkű szolgálatot, a szolidaritást és minden más értéket, mely segíti az életet ajándékként élni. A keresztény szülői nevelés a gyerekek hitét szolgálja és segít nekik, hogy teljesítsék Istentől kapott hivatásukat. A nevelői küldetés része az is, hogy tanítsák a gyereket a szenvedés igazi értelmére. Ezt azzal teszik, ha figyelmesek minden körülöttük lévő szenvedésre, és együttőrző segítséget nyújtanak a betegek és az öreg családtagoknak. Ezen felül a család ünnepli az élet evangéliumát a mindennapos család imával. Dicséri az Urat az élet ajándékáért, és kéri az erőt, hogy szembe tudjon nézni a nehézségekkel, és meg tudja őrizni a reményt. De az igaz ünneplés, mely tartalmat ad, az ima minden formájának az, amely a család mindennapi életében fejeződik ki, ha kölcsönös szeretet uralkodik köztük. Így az ünneplés átalakul az élet evangéliumának szolgálatává. Ez a családban a mindennapok apró, éber és szíves tetteiben mutatkozik meg. A szolidaritást úgy értjük, mint szilárd és maradandó elhatározást a közjó szolgálatára. Következőképpen az élet evangéliumának szolgálata magával hozza azt is, hogy a családok megfelelő társulások révén hassanak oda, hogy a törvények és az állami intézmények semmiképp se sértsék az élethez való jogot, egészen a fogantatástól a természet és halálig, hanem oltalmazzák és előmozdítsák azt.